Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólott hozzám, és melynek alapján az ő lelke segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném hirdetni előttetek, készülve az úrvacsorai közösségre. Megírva található az előbb felolvasott szakaszban, a Zsoltárok könyve 147. fejezetének 5. versében eképpen. Nagy a mi Urunk, igen erős, bölcsessége határtalan. Nagy a mi Urunk, igen erős, bölcsessége határtalan. Dicsérjétek az Urat. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban szinte gyógyító, felemelő ez a hitvallás, amelyet Isten dicsérve megvall a Zsoltár írója. Nagy és igen erős az Isten, bölcsessége határtalan. Ez a Zsoltár az Isten dicséretére hív fel bennünket, mindjárt az első vers is ezzel a szent felszólítással kezdődött, dicsérjétek az Urat. Több ilyen az Isten dicséretére felhívó Zsoltárt olvashatunk a Bibliában. Úgyhogy engedjétek meg, hogy az úrvacsorára készülve röviden, tömören megpróbáljam az Isten dicséret lényegét, teológiáját összefoglalni előttetek a felolvasott ige alapján. Először is hadd szóljak az Isten dicséret lényegéről. Amikor Istent dicsérjük, magasztaljuk, akkor leborulunk előtte, és elismerjük azt, hogy egyedül ő a nagy, ő az erős, és ő a bölcs. Mi pedig ő nélküle picik vagyunk, sőt, halandók vagyunk, ő nélküle törékenyek és erőtlenek vagyunk, és nemhogy bölcsek nem vagyunk, hanem inkább ostobák vagyunk, tele bűnnel, tévesztésekkel és konkrét vétkekkel. Íme az Isten dicséret lényege, leborulunk az Isten előtt, és őt magasztaljuk, aki egyedül nagy, egyedül erős, és egyedül bölcs. Mindegyikről egy mondat, és közben higgyétek el, hogy elkezdünk gyógyulni, és aztán ezt a pecsétet a gyógyulásra, az Úri Szent Vacsora sákramentuma üti majd rá. Nagy vagy te, Urunk, a legnagyobb, nincs nálad nagyobb. Áldunk téged ezért, és Isten nagysága valójában az ő örökké valóságát jelenti, azt, hogy ő az életistene. Nála van minden életnek forrása. Ő nem azért adta nekünk az élet ajándékát, hogy azt elvegye tőlünk. Ő nála van az élet, mert egyedül ő a halhatatlan Isten, az örökkévaló Isten, mi pedig ő nélküle picik vagyunk, sőt, halandók vagyunk, ahogy egy másik nevezetes Zsoltár zengi, életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több 80 esztendő, nagyobb részük hiába való fáradtság, és olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Igen, kedves testvéreim, én magam is csodálkozom azon, hogy 40 esztendő hova repült el egy csettintésre, egy szempillantás alatt. Mindannyian Isten nélkül halandóak vagyunk, véges az életünk. Tudod-e úgy magasztalni Istent, hogy elismered Isten nagyságát, és belátod azt, hogy ő nélküle pici vagy, halandó vagy? Nem véletlenül mondták a régiek, memento mori, emlékezz a halálra, ez a tény alázatban tartja az embert, és ahol nincs hit, ott nincs halálismeret sem. Csak topzódás van, tenyészed bele az életbe. Mert hogy hát itt minél többet, minél jobban, minél szebben és gyorsabban, és minél nagyobb jólétben. Elegészen odáig, hogy amikor valakinek, egy szívemnek, nagyon kedves valakinek odaadtam a Pál utcai fiúk című jól ismert regényt, hogy ezt olvasd el mindenképpen, 15 éves a kisfiú, és az édesanyja azt mondta, hogy nem ad ilyen könyvet a gyerek kezébe, mert szomorú a vége, meghal benne a nemecsek. És innentől kezdve nem tudtam a helyzettel mit kezdeni, de hadd mondjam el itt is a teljes gyülekezet előtt, hogy ajánlom kedves figyelmükbe, a YouTube csatornán beírják negyedik negyed, és 30 interjút látnak ott neves emberekkel, igen tanulságos, kiváló a riporter Fodor János, egy interjú mindössze 20 perc, és különböző nézetű, beállítódású embereket kérdez a halálhoz való viszonyukról, esetleg arról, hogy mi van a halál után, hisznek-e az örök életben, hogyan készülnek a halálra. Csak az indítás, Szabó István Oszkárdias rendezővel, hány éves vagy? 85, mondja a riporter. Jó, sok. És gondolsz a halálra? Tehát kicsit tapintatlanul provokatív, hogy előhozza azokat a döbbenetes kérdéseket, amivel az ember nem szívesen szembesül. És itt nem a halálról akarok beszélni, hanem az Isten nagyságáról és arról a tényről, hogy Isten nélkül mi ebben az állapotban vagyunk. Isten azonban nem azért adta nekünk az élet ajándékát, hogy azt elvegye tőlünk. Nagy vagy te, Urunk, mi picit vagyunk, és halandók vagyunk, és igen erős vagy te, Urunk, mi pedig nélküled erőtlenek vagyunk. Gyönyörű ez a megfogalmazás, hogy hatalmas az Isten, nincs nála hatalmasabb, erős az Isten, nincs nála erősebb. Ő az egyetlen hatalom ezen a világon. És gondoljunk bele, hogy ő az egyetlen, aki a hatalmát szeretetben mutatja meg. Teremtő, újjáteremtő, megtartó, megváltó szeretetében mutatja meg a nagyságát és az erejét. A legerősebb tud a leginkább szeretni, és ez történt meg a Krisztus eseményben. Jó ezt nekünk tudni, akik ugyan nem szabad ebben a világban bevallani, de erőtlenek vagyunk, törékenyek vagyunk, erőtlenek vagyunk testben, erőtlenek vagyunk lélekben, hitben, erőtlenek vagyunk a jóra, és lehetne sorolni. De ha azt a puszta tényt vesszük, hogy estéreben a rohanó világban hogy el tudunk fáradni, a személyes bizonyságtétel, hogy estére úgy el tudok fáradni, hogy már magam előtt is szégyellem bevallani, hogy mennyire fáradt vagyok. A Genfi tó partján egy ihletett szobrot láthatunk Svájcban, egy magyar szobrászművész alkotását, Albert György a fáradtság. Szintén megkereshetitek. Egy alak egy padon ül, és csak annyit látunk, hogy lehajtja a fejét, a teste mindössze egy váll és egy kéz, amely rárogy az ölére, és a teste szinte üres, át lehet látni rajta. Fáradtság, melankólia, üresség, erőtlenség, sok tekintetben nem akarom ezt részletezni. Nagy az Isten, mi nélküle halandók vagyunk. Erős az Isten, mi nélküle sokféleképpen erőtlenek vagyunk. És bölcs az Isten, egyedül bölcs, mi pedig nélküle sokféle tekintetben ostobák vagyunk, tele tévesztésekkel, miközben a felelősséget folyamatosan a másikra akarjuk hárítani. Erről szól ez az egész élet. Kimentek innen a mindennapokba, holnap 8-kor kezdetek a munkahelyen, és erről szól az egész, hogy nem én, hanem a másik. Gyakorlatilag ezek a hárítások, hogy én bölcs vagyok, én tudom, én jobban tudom, a másik hibázott, és ezt próbáljuk bebizonyítani, pedig az Úr az egyedül a bölcs, aki minden tudás birtokában van, aki mindent jobban tud, mint mi, aki, ahogy az imádságban elhangzott, egyedül tudja mutatni nekünk az irányt, és nekünk nem szabad vele vitatkoznunk, mert ha ő mutatja az irányt, nélküle eltévedünk, szakadékba zuhanunk, és csak vele érkezhetünk meg. Ő bölcs, mi pedig ostobák vagyunk, tele van az életünk tévesztéssel, és a mi részigazságaink gyarló igazságok, hiába vagyunk meggyőződve róla, csak egy szelete az igazságnak, ő az út, az igazság és az élet. És értitek, ez a magasztalás lényege, hogy amikor az ember eljut odáig, hogy le tud borulni, ráhagyatkozni az Isten szeretetére és kegyelmére, akkor ezt újból és újból el tudja mondani, hogy Uram, te vagy a nagy, te vagy az erős, te vagy a bölcs, és nálad nélkül én semmit sem tehetek. És ebben ott van már a könyörgés, hogy jöjj, Urunk Istenünk, add nekünk a te szabadításodat, a te áldásodat, áldj meg bennünket, nem engedünk el, mondja Jákob, amíg meg nem áldasz bennünket, vagyis ezekből az ajándékokból nem adsz nekünk. És itt térünk rá a magasztalás lényege után, a magasztalás áldására és áldásaira. Próbáld ki! Ha minden reggel így indulsz el, tehát ezzel a leborulással, akkor úgy indulsz el a mindennapokba, hogy az Isten közben felemel. És tapasztalod ennek a leborulásnak a felemeltetését, az áldását, és aztán részleteiben az áldásait, amelyekről szól ennek a Zsoltárnak az első 6 verse szintén, egészen részletesen, és még folytathatnánk a sort, én ezeket most csak felsorolom, és egy mondatot mondok legfeljebb róluk, nincs idő őket kifejteni, de hát szerintem egy igehirdetésnek pont az a lényege, kedves testvérek, hogy nem fejeződik be a prédikáció, otthon elővesszük az igét, elgondolkozunk rajta, és az elhangzottak mentén tovább gondoljuk a magunk számára az elhangzott üzeneteket. Tehát mik az Isten dicséret áldásai ebben a gyönyörű felemeltetésben? Először azt mondja Zsoltáros, hogy felépíted a te templomodat. Összegyűjtöd a te népedet. Isten népe sok-sok hűtlenség miatt tapasztalta meg a szétszóratást és a leromboltatást, de Isten nem engedte el hűtlen népe kezét. Erről szól az Ószövetség, sőt, erről szól a teljes Biblia egy magasabb szintre emelve, hogy Isten azért jött Jézus Krisztusban, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Azt, ami szétesett, ami szétszóródott, ami leromboltatott. Ebben a világban ott van a nagy szétdobáló, görögül a diabolos, ez igazából a gonosz görög neve, és belénk bújva azt akarja elvégezni, hogy leromboltasson és szétszórattasson minden. Ebben a világban élünk, nagyon fájó, ahogy falak épülnek, csoportok, emberek, népek, kontinensek közé, ahogy minden olyan feszült, és minden csak egyfajta látásmódból, gyarló látásmódból tudunk megítélni. De jó tudni, hogy Isten szándéka nem ez, hogy felépít és összegyűjt. Mert legyőzte a nagy szétdobálót. Sőt, merjünk tovább menni, hiszen most olvastuk az Új Szövetségben, Máté evangéliumánál a végén Jézus feltámadásának örömhírét. Hát az a legnagyobb örömhír, hogy amikor úgy tűnik, hogy már minden leromboltatott és minden szétdobáltatott, Jézus Krisztus is meghalt a kereszten, akkor Isten a legnagyobb csodát teszi, ő feltámad a halálból, legyőzve a bűnt, a betegséget, a halált és a gonosz hatalmát át. Isten így felépít, így összegyűjt, és ezt értelmezd az egyéni életedre, felépíti, összegyűjti az életedet, amely szétesett. Felépíti és összegyűjti a házassági és a családi életedet. Felépíti és összegyűjti, ami a munkahelyeden van, az egyházat, ezt a hiteltelenné vált egyházat, a világot. És lehetne sorolni, te folytasd, gondold tovább, milyen hatalmas evangélium ez. A felemeltetésnek az egyik áldása, ez a felépítés, ez az összegyűjtés, ez az egység. És ebből következik a másik áldás, amit szintén szó szerint említ a Zsoltáros, hogy én bekötözlek és meggyógyítalak. Nem is akarom ezt olyan túlzottan ragozni. Olyan egyértelmű. Olyan gyönyörű. Olyan nagy szükségünk van rá. Annyi sebb gyötör bennünket. Testben, lélekben, közösségben, mély sebek. Néha úgy érezzük, hogy soha be nem gyógyuló sebek. Nincs rettenetesebb, mint amikor valaki a sírba viszi ezeket a sebeket. Hogy Urunk, áldj meg, és kötözz be te, nagy erős és bölcs Isten, gyógyító Úr ezeket a sebeket, és gyógyíts meg bennünket. Gyógyíts meg bennünket, és akkor meggyógyulunk. A Genfi szobor kiábrázolja, hogy töltsd be az űrt. A Genfi szobor láttán, amit említettem, azon az ézsaiási profécia jutott eszembe, hogy az erőtelen erejét megsokasítja, az erőtelen erejét nagyon erőssé teszi. Most abba bele se akarok menni, amit paralelként mond Pál apostol, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, nekem engem megerősít. Ez a mindenre azt jelenti, hogy mindenre, amit az Isten rám bízott, nem azt, amit én fölöslegesen batyuként felvettem magamra, azokat le kell dobni, amit az Isten rám bízott, arra mindenre aznap lesz erő, ha az ő követéségemben, az ő országa építésében és a krisztusi szeretet építésében járok elől. De áldott ez az ígéret. Felépít, összegyűjt, bekötöz, meggyógyít. Urunk, gyógyítsd meg ezt a sok sebtől vérző világot is. És egy következő áldás, ami szintén felragyog ebből a Zsoltárból, hogy számon tart az Úr. Ha figyelmesen hallgattátok, hogy nagy tiszteletű azt, hogy felolvasta ezt a Zsoltárt, hogy így dicsérte az Urat a Zsoltáros, hogy Uram, te még a csillagokat is számon tartod ebben a kozmoszban, még a csillagoknak is nevet adsz. Felfoghatatlan, Isten az ő teremtésében nem egy masszát lát, értitek? Hanem név szerint tud mindenről, mindenkiről. Hát a csillagokat nevén nevezte, akkor bennünket, az ő népét, az ő gyermekeit, de a világ minden emberét. Nem egy tömeget lát, nem egy szürke masszát, hanem egyen-egyenként mindannyiunkról tud, és számon tart, a Heidelbergi Káté azt mondja, hogy még a hajunk szálát is számon tartja, és az ő akarata nélkül még egy hajszál sem eshetik le a fejünkről. Micsoda bizonyosság ez, kedves testvérek, értitek? Ez a dicséret áldás, hogy leborulunk, nagy, erés, bölcs vagy te Istenünk, nálad nélkül semmit sem tehetünk, áldj meg bennünket, s adatik a felemeltetés, akiket porig alázott az Isten, egyszerre csak támogat, alánk nyúl, felemel, és az ő megtartó és megváltó irgalmát megtapasztaljuk, felépít, összegyűjt, bekötöz, meggyógyít, számon tart, és egyszerre csak megtelik a szívünk újból örömmel, nevetéssel, reménységgel, erővel, jókedvel, és így indulunk el. Hát ez a dicséret lényege, és ez a dicséret áldása, hát annyiszor elhangzik a Bibliában ez a felszólítás, hogy dicsérjétek az Urat. Erről van szó. Ennek tapasztalatáról van szó. És egyetlen egy gondolat a végén, hogy hadd szóljak gyakorlatian, de tényleg csak egy percben, a dicséret, az Isten dicséret módjáról. Mert erről is szólt ez a Zsoltár. Jó. Dicsérni az Urat. Így, ahogy elmondtuk. Jó. Értitek, megtapasztalni ezt a jót, ami a legjobb. Hát a kálvini teológia lényege is ez, hogy egyedül isteni a dicsérség, hogy bármit teszünk, dicsérjük az Urat. És ez jó, ebben van a mi életünk tartalma, értelme egyedül. Az Isten dicséretében értitek, hogy úgy éljük az életünket, úgy irányítjuk az egymáshoz való viszonyunkat, hogy az a jót szolgálja, az Isten dicséretét szolgálja. Ez jó. Életünk tartalma, és akkor eljutunk odáig, hogy élni jó. Sőt, hozzáteszi, hogy milyen gyönyörű a szép dicséret. Milyen gyönyörű a szívből elmondott dicséret. Jaj, de gyönyörűen énekeltetek. Tényleg átéreztük, hogy milyen szép és gyönyörű az Istennek kedves dicséret. És ez azt jelenti, hogy a szép dicséret gyönyörű, az szépé teszi az életet, az szépé teszi az arcot. Aki az Isten dicsérő életet él, az egyszerre tapasztalja meg életének tartalmát és szépségét. Ez a keresztény esztétika. És szépé teszi az Isten dicséret őt, és ő pedig szépé teszi mások életét is, a tartalom és a forma egysége. És ebből kapunk a hegycsúcson, a megdicsülés hegyén, az Isten tiszteleten, az énekekben, az imádságokban, az igére figyelésben. Nem csak ízelítőt, hanem mi magunk gyakoroljuk konkrétan. A testvérek közösségében Istennek ezt a dicséretét, tehát a dicséret, a jó és a szép dicséret módja, a testvérek közössége, gyülekezete úgy, hogy aztán ez folytatódjék. Az élet Isten tiszteletében, a mindennapokban, mert az lehetetlen, hogy akármilyen nyomorultak vagyunk, nem látszik meg rajtunk, ha ezzel a dicsérettel indultunk el erre a hétre, és minden nap ezzel az isteni dicsérettel indulunk el, hogy nem látszik meg rajtunk, hogy mi Jézus Krisztus követői vagyunk. Hiszen ő megváltott bennünket, minden a miénk, fel örömre, reménységre, és az Isten dicséret áldását bizony a kenyér és a bor megpecsételi. Dicsérjétek az Urat, és jöjjetek, íme minden készen van, hogy látható módon is részesüljetek ezekben az áldásokban. Amen.